Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas rendkívüli segélyakciót indított az árvízhelyzetre reagálva. A humanitárius szervezet 10 millió forint értékű gyors segélyt szabadított fel vészhelyzeti keretéből még a hét elején. Nagybajcson katasztrófa helyzeti bázist alakítottak ki, és adománygyűjtést hirdettek. A 1356-os vonal hívása alkalmanként 500 forint hozzájárulást jelent, a caritas.hu oldalon keresztül online is lehet segíteni. Nagymaroson, majd Kismaroson ellenőrizte még délelőtt Orbán Viktor az árvízvédelmi munkálatokat Rétvári Bencével, a térség országgyűlési képviselőjével közösen, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A Dunai árhullám már reggel Dévénynél tartott, Budapesten várhatóan szombat délután este tetőzhet a folyó, a 2013-as vízállásnál 40-50 cm-rel alacsonyabban, 846 centin. A budapesti rakpartokat valamikor a jövő hét második felében nyithatják majd újra, tájékoztatott Karácsony Gergely főpolgármester. Láng István vízügyi főigazgató elmondta, előző éjjel nyitották meg a lajtai víztározót, a vízállásban ennek szinte azonnal látható eredménye volt. Csütörtökön Moson-Magyaróvárnál tetőzik a folyó, a munkában bő 1600 katona is részt vesz, de létszámuk naponta 4000 fővel is emelhető, amennyiben erre szükség van. További kritikus helyszín például a Margit-sziget, ahol a sakkolimpiára érkezett sportolók is laknak, részben az ő számukra a belügy biztosítja a ki- és bejutást az Árpád híd felé. Az érintett metrók és hívek menetrendje változik, az utasoknak érdemes tájékozódniuk. Lengyelország árvíz sújtotta térségeibe látogat az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen-t Donald Tusk lengyel kormányfő hívta meg. Az Európai Bizottság megkezdi levonni a Magyarországnak szánt esedékes uniós kifizetésekből az EU bíróság által az országra kiszabott 200 millió eurós bírságot, miután a magyar kormány a határidőig nem fizette be az összeget, jelentette be a bizottság szóvivője. A bíróság által június 13-án kirót, mintegy 80 milliárd forintnak megfelelő összegű bírság befizetésének a határideje kedden járt le. Napjainkban hajtóvadászat folyik a migrációt elutasító politikusokkal és kormányokkal szemben. Ennek része a határvédelme miatt Magyarországra kirót gigabírság és a Matteo Salvini olasz miniszterelnök helyettesekért 6 éves börtönbüntetés is, szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, Salvini felelős politikusként úgy döntött, megvédi a hazáját, és csupán érvényt akart szerezni a jogszabályoknak, amelyek értelmében minden ország maga határozhatja meg azt, hogy kiléphet a területére. És ha valakit ezért börtönbe akarnak küldeni, akkor tényleg az ember már nem tudja, hogy a józanész elvesztésének milyen minősített szintje van Európában, fogalmazott Szijjártó Péter. Az Európai Uniós bővítéspolitikával kapcsolatos brüsszeli képmutatás beilleszkedik az Európai Bizottság elnökének azon döntése, amelynek értelmében Várhelyi Olivér nem folytathatja munkáját a területért felelős biztosként, közölte a tárcvezető. Szijjártó Péter emlékeztetett, a Nyugat-Balkán államai átlagosan 14,5 éve várakoznak az EU tagságra, ami jól mutatja, hogy a közösségben a többség a bővítés ellen van. Szinte egy időben több ezer személyhívó készülék robbant fel Libanonban. A rendkívüli előkészítést igénylő akció célpontjai a Hezbollah síta terrorszervezet vezetői és aktivistái voltak, az akciót az izraeli titkosszolgálat hajtatta végre. A legutóbbi adatok szerint mintegy 4000 sebesültje volt a támadásnak, köztük 800 súlyos, valamint legalább 12-en életüket vesztették. Az áldozatok között van Irán beiruti nagykövete is, aki az arcát érő robbanás következtében elveszítette a látását. A sérülések jellegéből a szakértők arra következtettek, hogy a készülékekben néhány gram katonai célú speciális robbanóanyagot helyezhettek el, amelyet a készülék akkumulátorának hirtelen túlhevítésével hoztak működésbe. Ez utóbbi műveletet valószínűleg egy hacker akció eredményeként sikerült végrehajtani egyszerre az összes eszközön. Közben az AP hírügynökség arról számolt be, a Libanonban és Szíriában felrobbantott személyhívókat egy budapesti cég gyártotta. Magyarország vonatkozásában nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot az úgynevezett csipogó ügy, reagált a miniszterelnöki kabinetirod államtitkára. Kovács Zoltán azt írta, a magyar hatóságok meggyőződtek arról, hogy az érintett cég egy kereskedő közvetítő vállalat, nincs magyarországi gyártó és telephelye. Később legalább egy ember meghalt és több mint 100 megsebesült egy újabb robbanás sorozatban Libanonban, ezúttal walkie-talkie-k, kis beszélő rádiók robbantak fel. Végül az időjárásról. Északon északkeleten több lehet a felhő, majd a folytatásban, másutt a napsütés lesz túlsúlyban, csapadékra nem kell számítani, több felé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. szeptember 19-e van, csütörtök. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Kvasinger Jenő ül, rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is. Tartalmas csütörtök reggelt kívánok mindenkinek! A mai nap gondolatébresztő mondata Ferenc pápától származik, és így hangzik, olyan emberekre van szükség, akik nem papucsban pihennek a kanapén, hanem akiket az a feltartóztathatatlan vágy gyújtott lángra, hogy megéljék és hirdessék az evangéliumot. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Pilinszky János Mielőtt című versét Fehér István előadásában hallgatjuk meg. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvi adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd Hírek és Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Januárius és Hallgató Szent János életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. Ezután Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló hangzik el. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Karacs Katával, a Miskolci Manóvári Tanoda alapítójával, alapítványi elnökével beszélget Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője, a gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt előforduló szocializációs problémákról. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Sok témát hoztál már nekünk, most itt egy újabb, ez a szocializációs probléma, ami hát akkor a gyerekeknél is, vagy leginkább náluk talán már meg is jelenik.
Ez akár a felnőtteknél is probléma lehet, de gyerekkorba vezethető vissza az oka. Hát a szocializáció az az interakciós folyamat, amelynek révén a személy viselkedése úgy próbál módosulni, hogy megfeleljen a csoport tagjai által vele szemben támasztott elvárásoknak. A társas interakcióhoz szükséges tehát társas készség, megértés és empátia, ezekhez érzelmi érettség és persze a beszédértése is. A társas készség kialakulásához pedig társak kellenek. A megértés empátiához a mi leutánozható mintánk. Az érzelmi érettséghez és a beszédértéshez pedig megfelelő idegrendszer érettség kell. És nagyon örülünk neki, hogy ennek elősegítéséhez mi kiváló szakembereket, módszereket, eszközöket tudunk nyújtani a Manóvárban. De mindez a szülők hozzáállása nélkül egyedül nekünk sem megy. Mindig kihangsúlyozom, hogy minden riportomban igyekszek segíteni a szülőknek, hogy könnyebben boldoguljanak a gyerekek fejlesztésében.
Közben az jutott eszembe itt a gyerekeknél, vagy az iskolai problémáknál, hogy szokták mondani, hogy a gyerekek kegyetlenek egymással. Itt ugye általában mindig van egy nagy csoport, aki kipécéz magának egy vagy több valakit, és akkor velük esetleg nem olyan jó formában bánik.
A gyerekek világa a nehéz világ valóban. De azért én azt gondolom, hogy ha jól vannak szocializálva a gyerekek, akkor elfogadóak, és ez rajtunk múlik. Tehát, hogyha az iskolában vagy óvodában a gyerekek megérzik, hogy a pedagógusok egy picit is negatívan fordulnak bármely gyerek felé, abban a pillanatban rá fognak ugrani. Kiskorban, óvodáskorban, alsó tagozatos korban mindig a tanári minta számít. Vagy a felnőttek mintája. Később már, ilyen negyedik osztálytól fölfele már a barátok mintája, de ha az óvodát és az iskola alsó tagozatát sikerül jól megfogni és arra irányítani a figyelmet, hogy valóban elfogadják a társaikat, akkor, és mi mintát mutatunk, hogy mi bizony elfogadjuk, akkor sokkal kevesebb probléma lesz.
Ez érdekes, amit mondasz, hogy itt a tanár adja a példát, és reméljük, hogy jó példát ad ilyen esetben, és egy kicsit meg olyan ez, mint a nem tudom, a dzsungelben, vagy az állatok világában, ahol rögtön rámennek, ahogy mondtad, arra, aki egy picit is sérült, vagy annak tűnik.
Hát a dzsungelben az a probléma, hogy nekik a fajfenntartáshoz, hogy a jó gének maradjanak meg, csípőből az a reakciójuk, hogy a gyengéket elpusztítják.
Ennek más a motiváció, persze.
Az állatvilágban is van más példa, akár arról is, hogy még más állatokat is szívesen fölnevelnek, akár elfogadják. Még akár az ellenséges fajból származó állatokat is hajlandóak fölnevelni, tehát ott is van más. De az embereknél én azért szoktam mondani, hogy azért vagyunk emberek, hogy ezen fölül kerekedjünk. Tehát nekünk nem függ a fajfenntartásunk attól, azért olyan erősen, hogy most a gyengébbeket magunk közül ki kéne írtani. Ráadásul ezernyi példa van arra, hogy aki gyerekkorában gyengébb volt, az bizony fölnőtt korában teljesen jól megállt a helyét. Az én nővérem 58-ban született, és majd, hogy nem újra kellett éleszteni, lefeketedve mi egy év, akkor a szülöttem, és most már pedagógusságból ment nyugdíjba, és nagyon büszke vagyok arra, hogy zseniális pedagógus lett belőle, egy roppant értelmes, intelligens ember, tehát nem lehet előre eldönteni, hogy melyik gyerekből majd mi lesz. Én azt gondolom, az a fontos, hogy mi példát mutassunk fölnőttként, és nem csak a pedagógusok, hanem a szülők is, és az utcán az emberek is.
Hát a példákon túl mivel tudtok akkor segíteni még nálatok a gyerekeknek, hogy jól menjen a szocializáció?
Egyrészt tanácsokat adunk a szülőnek. Már az anyamében elkezdődik a szocializáció. Tehát amikor énekelünk neki, megsimogatjuk, akkor a baba megnyugszik, ha erős zaj éri, vagy erős inger, akkor elfordul. Ezért nehéz egyébként ezeket a 3D-s, 4D-s felvételeket készíteni a magzatokról, mert hát az erős ingertől elfordulnak. Nagyon fontos lenne, hogy 30 cm távolságot átlát a tetőmérzét, ha már szoptatjuk, akkor feltétlenül a gyermekkel foglalkozzunk, hiszen az ő reakcióit ahhoz igazítja, amit mi fogunk mutatni. Tehát akkor tanulja meg az első adekvát reakciókat. Ha mi közben a telefont nézzük, és nem akkor ráncoljuk a homlokunkat, amikor a gyermek is ráncolja, akkor rosszul fogja megtanulni ezeket a mintákat. Ez egyébként a szűmisüvegből való etetés alatt is fontos, hogy ölbe vegyük a gyerkőcöt.
Elhangzott egészségügyi műsorunkban Karacskatával, a Miskolci Manóvári Tanoda alapítójával, alapítványi elnökével beszélgetett Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője, a gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt előforduló szocializációs problémákról. Köszönöm figyelmüket, Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M0-as autóút keleti szakaszán a 11-es főúti végcsomópont felé a 48-as és a 60-as kilométer között a belső elválasztó sávban kaszálnak. Mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek Maglód és Kistarcsa között. Az M3-as autópálya és az M25-ös autóút csomópontjában aszfaltoznak, az M3-as autópálya Nyíregyháza felé a 103-as és a 113-as kilométer között lezárták a külső és a leálló sávot, emiatt nem lehet kihajtani az M25-ös autóútra Eger irányába. A Budapest felől érkezők a következő Füzesabony csomópontnál lehajtva indulhatnak el Eger felé. Aki Eger felől érkezik, ugyancsak a 3-as és a 33-as főútakat használhatja, és Füzesabonynál hajtson fel a pályára. Az M3-as autópályán aszfaltoznak 60 és Bakk közötti szakaszon, a 36-os és a 46-os kilométerek között a Budapest felé vezető oldalon lezárták a külső és a leálló sávot, a forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásáros-Namény felé vezető oldalon az 55-ös és a 63-as kilométer között felújítási munka miatt lezárták a külső és a leálló sávot, a forgalom a belső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Lezárták a 90-es kilométernél a Heves-Nagyfüged csomópont felhajtóágát Vásáros-Namény felé, a kijelölt terelő út a következő 103-as jelűkkel csomópont. Az M30-as autópályán az M3-as autópálya térségében Miskolc felé az 1-es és a 2-es kilométer között a belső sávot lezárták. Miskolc térségében aszfaltoznak, a 25-ös és a 27-es kilométer között szintén az M30-ason mindkét oldalon csak egy sáv járható. Híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Szeles kora őszi időnk lesz, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, csupán északkeleten és a délnyugati határ közelében lehet időnként több felhő az égen, csak néhol fordulhat elő futó zápor. A keleti északkeleti szelet sokfelé élénk, északon helyenként erős lökések kísérhetik. Kora reggel 8-15, délután 21-26 fokot mérhetünk. Holnap is sok napsütésre készülhetünk, jelentéktelen zápor csak néhol nyugaton, délnyugaton fordulhat elő, északon, északkeleten és a Dunántúl déli délnyugati részén időnként megélénkülhet a keleti szél, hajnalra 8 és 14 a szélvédett völgyekben 5-7 fokig. napig csökken a hőmérséklet, majd napközben 21-26 fokig melegszik a levegő. Hétvégén sok napsütésre számíthatunk, említésre méltó csapadék sehol sem várható. A reggelek helyenként perhesek, ködösek lehetnek. Már csak néhol élénkülhet meg a szél napközben, a hajnalok hűvösek lesznek, délutánonként 21-26 fokot mutathatnak a hőmérők. A vénasszonyok nyara a jövő hét első napjaiban is kitart, sok napsütés várható, legfeljebb kedden este felé a Dunántúlra érkezhet csapadék. Orvos meteorológia: ma nem várható front hatásán, a hűvösebb hajnali reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, délelőtt gyorsan melegszik az idő, ami vérnyomás ingadozást, keringési panaszokat, rosszul létet és migrént okozhat. A napsütés jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. A hűvösebb reggeli órákban érdemes lesz kicsit rétegesebben öltözködni. Közlekedés meteorológia: ma a legtöbb helyen száraz, napos időre van kilátás, így leginkább a napszemüvegekre lesz szükség vezetés közben. Sokfelé élénk, északon néhol erős lesz a keleti észak-keleti szél, amely csökkentheti a járművek menet stabilitását. Vezessünk óvatosan, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés: alacsony terhelés, a kiadós esőzések miatt országszerte alacsony közepes szintre mérséklődött a parlagfű pollen terhelése. A száraz idő visszatérésével azonban közepes helyenként magas szintre emelkedhet újra. A pázsitfű félék, a csalánfélék, a libatopfélék, a kenderfélék, az üröm, az útifű, a lórom, a szerb tövis, a részgyom és az ernyős virágzatúak pollen szemei alacsony szinten vannak jelen. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Pilinszky János, mielőtt. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. A sokaságban senki se keresi egymást, az atya, mint egy tüskét, visszaveszi a keresztet, s az angyalok, a mennyek állatai fölütik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk, szeretlek. Azt mondjuk, nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk.
Pilinszky János, mielőtt című versét Fehér István előadásában hallották. Pilinszky János Budapesten született 1921. november 27-én. Középiskolai tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban végezte, az érettségi után jogot, majd művészettörténeti, magyar, valamint olasz irodalmi és nyelvészeti előadásokat hallgatott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. A diploma megszerzésére már nem jutott ideje, 1944-ben behívták katonának. A németországi Harbach faluba került, itt szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és a költészetét. 1945 őszén térhetett vissza szülővárosába. Első kötete 1946 májusában jelent meg, Trapéz és korlát címmel. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külső korrektoraként dolgozott, 1951-től 56 júliusáig nem publikálhatott. 1955-ben polgári házasságot kötött Márkus Annával, azonban rövid együttélés után a következő évben elváltak. 1956. decemberétől 57. októberéig a Magvető Kiadó felelős szerkesztője, 57. novemberétől haláláig az Újember belső munkatársa volt. Második verses kötete a Harmad napon csak 1959. szeptemberében jelenhetett meg, 1970-ben jelent meg gyűjteményes kötete a Nagyvárosi ikonok, és ettől kezdve a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 1972-ben jelent meg a Szálkák, 74-ben négy színdarabbal együtt a végkifejlett, majd 76-ban az összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. 1976-tól nem írt több verset, egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. 1978-ban ismerkedett meg Párizsban Ingrid Fischővel, akivel 1980-ban egyházi esküvőt tartottak, művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve. 1981. május 27-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink! Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise ázsiai és óceániai útjáról. Élő hittel, a testvériség tanúságtételével találkoztam. A pápa előszava Enzo Bianchi könyvéhez. A testvériség védőbástya az erőszak és a háború ellen. Új prímásapátot választottak a bencés monostorok előjárói. Interjú Sárai Szabó Kelemen Győri és Mihályi Jeromos Tihanyi Bencés Perjel atyákkal.
Ferenc pápa katekézise ázsiai és óceániai útjáról. Élő hittel, a testvériség tanúságtételével találkoztam. A szerdai általános kihallgatáson a Szentatya összegezte benyomásait eddigi leghosszabb apostoli útjáról, amelyet szeptember 2-a és 13-a között tett Indonéziában, Pápua Új-Guineában, Kelet-Timorban és Szingapúrban. A testvériség a válasz a gyűlölködés és a háború csapására. A kereszténység vonzás által növekszik, az együttérzésen keresztül mutathatjuk meg a világnak Krisztust, mondta a pápa.
È un viaggio per portare la parola del Signore, per far conoscere il Signore, anche per conoscere l'anima dei popoli.
Elvinni az Úr szavát, megismertetni őt, és találkozni az ott élő népek lelkületével. Ezt jelenti az apostoli utazás, ami nem egyenlő a turizmussal. Öreg pápaként hálát ad Istennek, amiért eljuthatott ezekbe a távoli országokba, hiszen fiatal jezsuitaként ott szeretett volna misszionárius lenni. Többek között ezeket a gondolatokat osztotta meg a Szent Péter téren összegyűlt hívekkel a pápa. Elsőként 6. Pál indult el keletre 1970-ben, végigjárva a Fülöp-szigeteket és Ausztráliát, aki több ázsiai országba és a Szamoa-szigetekre is eljutott. Az első pápa pedig, aki kilépett a Vatikánból, Szent 23. János volt, aki vonattal utazott Assisibe, emlékezett elődei történelmi utazásaira Ferenc pápa. Az egyházban túlságosan Európa központúan, nyugatias módon gondolkodunk, pedig valójában az egyház jóval nagyobb Rómánál és Európánál, sokkal élőbb azokban az országokban. Ezt tapasztalta meg Ferenc pápa az ázsiai és óceániai közösségekben. Papokat, apácákat, világiakat, főleg hitoktatókat hallgatva meg, akik az evangelizálást tovább viszik. Ezek az egyházak nem térítenek, hanem vonzás által növekednek, ahogyan bölcsen mondta 16. Benedek. Ezután Ferenc pápa sorra vette az általa felkeresett országokat. Elsőként Indonéziát, ahol a keresztények a lakosság 10%-át, a katolikusok mindössze 3%-át alkotják, szemben a muzulmán többséggel. Ennek ellenére az egyház élő, dinamikus, képes átadni az evangéliumot ebben a nemes kultúrájú országban, amely harmóniába fonja a különbözőségeket.
La compassione sia la strada sulla cui i cristiani possono e devono camminare per testimoniare Cristo Salvatore.
A keresztények az együttérzés gyakorlásán keresztül tudnak tanúságot tenni az üdvözítő Krisztusról, és egyben találkozni a nagy vallási és kulturális hagyományokkal. Közelség, irgalmasság, együttérzés emlékeztetett a Szent Atya az Úr három vonására, amelyet követnünk kell. Hit, testvériség, együttérzés. Ez volt indonéziai látogatásának mottója, és ezek a szavak hidat alkotnak, akár a dzsakartai mecset és a székesegyház alatti barátság alagút. A testvériségé a jövő, ez a válasz az ellencivilizációra, a gyűlölet és a háború ördögi cselszövéseire, de a szektársodásra is. Indonézia után Pápua Új-Guinea következett, ahol egy missziós kilépő egyházzal találkozott a pápa. A csendes-óceáni szigetcsoporton több mint 800 nyelvet beszélnek. Ez ideális környezet a Szentléleknek arra, hogy megszólaltassa a szeretet üzenetét a nyelvek szimfóniájában. A Szent Atya örömmel időzött a misszionáriusokkal és a hitoktatókkal, meghatotta őt a fiatalok éneke és zenéi. Bennük egy új jövőt láttam, törzsi erőszak nélkül, függőségek nélkül, ideológiai, anyagi gyarmatosítás nélkül. A testvériség és a csodálatos természeti környezet gondozásának jövőjét. Pápua Új-Guinea fenntartható fejlődés laboratóriuma lehet, amelyet áthat az evangélium kovásza, mondta Ferenc pápa, aki külön kiemelte Vanimói látogatását, ahol az őserdőben a legeldugottabb törzsek között szolgálatot teljesítő misszionáriusokkal találkozott.
La forza di promozione umana e sociale del messaggio cristiano risalta in modo particolare nella storia di Timor Orientale.
A keresztény üzenet embert és társadalmat formáló ereje mutatkozott meg Kelet-Timor történetében, Ferenc pápa ázsiai utazásának következő állomásán. Az egyház itt osztozott a nép függetlenségi törekvéseiben, mindig a béke és a kiengesztelődés felé irányítva a lakosságot. A hit és a kultúra egymást gazdagító kölcsönhatásának tanúi lehetünk Kelet-Timorban, ahol a pápát megfogta az örömteli lelkület, a mosolygó emberek látványa, a sok gyermek. A tavasz levegőjét érezte, látva az egyház fiatalságát. Családok, gyermekek, fiatalok, sok szeminarista és szerzetesnek készülő ifjú. Ferenc pápa ázsiai és óceániai utazása Szingapúrban zárult, ebben a nagyon modern városállamban, mely a földrész gazdasági és pénzügyi központja. A keresztények, bár kisebbségben élnek, élő egyházat alkotnak, mely harmóniára és testvériségre törekszik a különböző nemzetiségű, kultúrájú és vallású emberekkel. A gazdag Szingapúrban is vannak kicsinyek, akik az evangéliumot követik, sóvá és világossággá válnak, és az anyagi haszonnál nagyobb reményről tesznek tanúságot. Ferenc pápa köszönetet mondott Indonézia, Pápua Új-Guinea, Kelet-Timor és Szingapúr lakóinak, amiért olyan nagy melegséggel, szeretettel fogadták. Köszönet az országok vezetőinek és mindazoknak, akik segítették látogatását rendben, problémamentesen lebonyolítani. Hálát adott Istennek az utazás ajándékáért, majd az Úr áldását kérte mindazon népekre, akikkel találkozott. Vezesse őket a béke és a testvériség útján.
Benedica vos,
omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A pápa előszava Enzo Bianchi könyvéhez, a testvériség védőbástya az erőszak és a háború ellen. Ferenc pápa előszót írt Enzo Bianchi a bozéi monasztikus közösség alapítójának a Fraternita testvériség című könyvéhez, amelyet az olasz Einaudi kiadó adott ki. Ha a testvériséget hatásait tekintve határozzuk meg, akkor azonnal ki kell mondanunk, hogy ellenállást jelent a világ kegyetlenségével szemben, kezdi előszavát a pápa. Mert amióta az emberiség létezik, polémosz, a háború démonja jelen van, és megnyilvánul a rivalizálásban, amely a tagadáshoz, a másik megöléséhez vezet, ahogy azt Ábel Káin általi testvérgyilkossága megmutatta. Ezért kell a testvériségnek folyamatosan újjáélednie, és ellenállnia a rivalizálásnak, amely erőszakhoz és háborúhoz vezet. Sajnos a testvériség az, ami leginkább hiányzik együttélésünkből, és éppen ennek a hiánya okoz szenvedést. Testvériség nélkül az egyenlőség és a szabadság mindig fenyegetett, gyenge és könnyen megtagadható értékek maradnak. Természetesen a testvériséget egy döntéssel választhatjuk. A kirekesztés elutasításával, a megbékélés vágyával, a mélységes emberi szeretet közösség iránti vágyjal, hangsúlyozza előszavában Ferenc pápa. Ebben a könyvben Enzo Bianchi testvér a megszokott emberi mélységével és lelki intelligenciájával mutatja meg, hogy a testvériség az emberiség hivatása. Mindannyian testvérek vagyunk az emberiségben, halandók, de tudatában vagyunk annak, hogy azért élünk, hogy kapcsolatban legyünk egymással. A nagy ajándék, amit szívesen fogadhatunk, a másik. Közel vagy távol, ismert vagy ismeretlen, barát vagy ellenség. Ha egymás mellett állunk, mindig egy testvér van előttünk, és úgy érezzük, hogy egyetlen hivatásunk van, az én kimondásáról áttérni a mi kifejezésre, hogy együtt éljünk, zárja előszavát Ferenc pápa Enzo Bianchi testvériség című kötetéhez. Új prímásapátot választottak a bencés monostorok elöljárói. Interjú Sárai Szabó Kelemen Győri és Mihályi Jeromos Tihanyi bencés perjel atyákkal. Szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén Jeremiás Schröder német bencés apát személyében új prímásapátot választott a római Szent Anselm apátságban összegyűlt bencés konföderáció, köztük Hortobágyi Ciril pannonhalmi bencés prízes főapát, Sárai Szabó Kelemen Győri és Mihályi Jeromos Tihanyi bencés perjel. A gyűlés tagjai szerdán délelőtt részt vettek az általános kihallgatáson, melynek végén a két perjel felkereste a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségét. Most hallgassák meg a velük készített interjúnkat.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában két bencés vendégemet, Sárai Szabó Kelemen atyát, Győri bencés perjel atyát, és Mihály Jeromos Tihanyból Tihanyi bencés perjelt, akik egy római rendi nagygyűlésen vettek részt, és ennek apropóján ma szerdán délelőtt részt vettek a Szent Atya szerdai általános kihallgatásán. Mindenek előtt erről kérdezlek benneteket, egy apró kis hangulatjelentés. A Szent Atya pár napja tért vissza hosszú 11 napos távoli út járól, és rögtön munkához fogott. Milyennek találtátok őt? Jeromos atya.
Nagy vitalitás van a Szent Atyában, ahogy mindig mi is megtapasztaltuk. Azt várná az ide érkező ember, hogy ilyen hosszú út után, amely tele volt találkozása a munkával, a Szent Atya kicsit meggyötörtebben néz ki, de mégis egészségügyileg és lelkileg is a mosolyában is ugyanolyan friss volt, mint ahogy megszoktuk tőle. Ez azt hiszem erősíti az egyház közösségét, hogy még mindig a Szent Atya nagyon jó egészségügyi állapotnak és vidám léleknek örvend.
Győrből tekintve a Szent Atyára?
Jó volt hallani azt, ahogyan visszagondolt erre a pár napra, és hogy megerősítette azt, hogy milyen nagy élet és vitalitás, életöröm van a dél-kelet-ázsiai keresztényekben, és valamiképpen egy példaként is állította, azt hiszem, a hallgatóság elé ezt a Szent Atya.
Köszönöm a hangulatjelentést, és akkor most a ti római jelenlétetek okára kérdezek rá, hogy milyen szándéka jöttetek tíre hárman, ti ketten Győrből, illetve Tihanyból, de veletek volt, és Andris már útnak is indult, és nem tudott idejönni a stúdióba, Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát. Így akkor ketten számoltok be arról, hogy miért jöttek össze a világ bencés közösségeinek a vezetői, apátjai, főapátjai és perjelei.
13. Leó pápa hozta létre a bencés konfederációt, és lett itt a bencés konfederációnak a központja Rómában, az Aventinus hegyen, a Szent Anselm apátság, aminek az apátja, a prímás apát, valamiképpen az egyetemes bencés rendnek a szimbóluma, a fő embere, aki jelképezi az egész bencészséget a világ felé, és a bencés konfederációnak van minden 4 évben egy úgynevezett apát kongresszusa, vagy azt lehet mondani, hogy előjárói kongresszus, mert nem csak apátok jönnek, hanem az önálló házaknak a perjelei is itt vannak, tehát azok a kolostorok, akik úgynevezett sui juris kolostoroknak az előjárói, ők itt lehetnek.
Mint ketten.
Mint ahogy mi ketten itt vagyunk most ezen a gyűlésen, és hát 226-an voltunk jelen az egész világról, és alapvetően egy óriási élmény az, hogy itt napokat együtt töltünk a világ minden részén élő bencéssel.
Ugye más alkalom nincs is, amikor ennyi bencés előjáró együtt lenne több napon át.
Nincs is más ilyen alkalom, úgyhogy ez a 4 évente ez az alkalom, amikor itt tudunk találkozni.
Magáról a szóról szeretné tudni, hogy Abbas Primas mit is jelent, hogyan lehet ezt magyarul értelmezni, és mi a tartalma ennek, Jeromos atya?
A bencés szerzetes rendet sokszor nevezik rendnek, bár nem vagyunk rend. Nagyon különleges felépítése van magának a bencés szerzetesi életnek és ezeknek a közösségeknek. Az alapvető és legfontosabb tulajdonságunk az, hogy minden monostor önálló. Erről is beszéltünk az előbb, hogy minden önálló monostornak az előjárója jön el. Amikor eléri egy közösség azt a szintet, hogy azt a létszámot, azt a küldetéstudatot, azt a gazdasági önállóságot, hogy önállóvá válhat, akkor ők maguk intézik, és az előjárójuk saját joggal rendelkezik a szerzetesek fölött, és van egy küldetése minden egyes monostornak. És ezek a monostorok szerveződnek össze úgynevezett kongregációkba. Ezek a kongregációk lehetnek nemzeti alapon szerveződők, mint például a Magyar Bencés Kongregáció, ahol 3 magyar kolostor vagyunk tagjai a Magyar Bencés Kongregációnak, és egy magyar bencések által alapított braziliai apátság, ahol már ugye brazilok élnek, de mégis ez a 4 monostor alkotja a 4 önálló monostor a Magyar Bencés Kongregációt, akinek a vezetője a prézes apát, és igazából ott a prézes apát fogja össze a kongregációt és vezeti, ezek a prézes apátok összejönnek évente, találkoznak, de mi apátok és perjelek, akik saját jogon vagyunk tagjai ezeknek a kongregációknak, mi itt Rómában a nagy konfederációban, ugye 4 évente találkozunk, és 8 évente választunk prímás apátot, aki képviseli a kongregációk összességét, a konfederációt, és az egész bencés rendnek, mint egy jele, látható jele a prímás apát.
Jezsuitaként kérdezem, bár éppen teljesen más a mi felépítésünk, ami legfőbb rendi előjárónak joga van minden egyes jezsuita közösségben, bár tisztelettel azért nem szól bele, hogy a mi önállóságunkat is. Mégis mi ennek a szerepe ennek a Abbas Primasnak, akit most megválasztottatok? És róla is egy pár gondolatot kérem, hogy szóljál, Kelemen atya.
A most megválasztott prímás apátunk, Jeremias Schröder atya, aki a Szent Ottiliáni bencés kongregációnak volt idáig a prézes apátja. Ez a Szent Ottiliáni bencés kongregáció az egyik legnagyobb kongregáció a bencés konfederációban.
Létszámban?
1000-nél több tagja van ennek a kongregációnak. Ugye ez németországi kongregáció, de ez egy missziós kongregáció, a 19. században közepén alapították, és nagyon sok kolostoruk van Afrikában, Ázsiában, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, hát szerte a világon vannak kolostoraik, és a Jeremiás apát úr, ő egy több nyelven beszélő, legalább 7-8 nyelven beszélő, nagyon agilis, és olyan apát, akinek nagy nemzetközi tapasztalata van már, vagy van eddig is, és hát erre azért úgy gondolta konfederációnak az apát kongresszusa, hogy hát egy olyan ember legyen az előjárónk, a primás apátunk, aki ilyen nagy tapasztalatokkal rendelkezik, aki megérti a világnak a sokszínűségét, és aki tud kommunikálni is a sokféle kolostorral, sokféle ügyeket tud vinni, látja azért, hogy mi a világegyháznak az iránya, és ezért is esett rá a választás, és azt mondom, hogy nagyon könnyen, gyorsan választottuk meg, tehát hogy igazából egy előzetes szavazás után, aztán amikor elindult a szavazásnak a menete, akkor az első körben sikerült őt megválasztanunk.
Köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy egyrészt is, hogy az ő szolgálatát a Jóisten áldja meg, és fogjon össze benneteket lelkileg megőrizve az egyes monostoroknak, meg perjességeknek az önállóságát. Köszönöm a riportot.
Köszönjük szépen, hogy itt lehet.
Sárai Szabó Kelemen Győri és Mihályi Jeromos Tihanyi Bencés Perjellel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Aki Jézussal találkozik, nem maradhat közömbös az Úr iránt, mert Isten irgalma megérinti őt. Ezt az igazságot szemlélteti a mai evangélium, a bűnös nő története. A farizeusok többször is megvádolták Jézust azzal, hogy bűnösökkel találkozik, érintkezik. Vélekedésük alapja az volt, hogy a mózesi törvények szerint a nyilvános bűnösökkel való érintkezés tisztátalanná tette az embert, ezért tilos volt. A farizeusok vádja igaz. Jézus valóban nem hárította el a bűnösök közeledését. A történet szerint Jézus egy Simon nevű farizeusnál van vendégségben, amikor váratlanul megjelenik egy asszony, akiről mindenki tudta a városban, hogy bűnös. A házigazda és meghívott vendégei is egyaránt tisztában voltak ezzel. Nem tudni, hogyan juthatott be a házba az asszony, de ez lényegtelen is számunkra. A bűnös nő szeretetét fejezi ki azzal, hogy drága olajjal keni meg Jézus lábát, majd pedig hajával megtörli. Cselekedetét nem feltétlenül a bűnbánat jelének kell tekintenünk, bár Jézus az asszony bűneinek megbocsátásáról beszél később. A vendéglátó Simon és a többi jelenlévő meglepődhettek azon, hogy Jézus nem utasítja vissza az asszonyt, nem akadályozza meg cselekedetét, hanem a védelmébe veszi őt. Természetesen nem korábbi életének bűnös cselekedetét helyesli, hanem azért védi és dicséri őt, mert befogadta Isten irgalmát. Az irgalom, a megbocsátás megváltoztatta az ő életét. Engedem-e, hogy Isten irgalma megérintsen.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 224-es, az Éneklő Egyház 157-es és 138-as éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram 224-es és az Éneklő Egyház 157-es, illetve 138-as éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.